A 95. Zsoltárt olvasom, mind a 11 versét. Jöjjetek, örvendezzünk az Úr előtt, újjongjunk szabadító kősziklánk előtt. Menjünk elé hálaadással, újjongjunk előtte énekszóval. Mert nagy Isten az Úr, nagy király minden Isten fölött. Kezébe vannak a föld mélységei, a hegyek ormai is az övéi. Övé a tenger, hiszen ő alkotta, a szárazföldet is az ő keze formálta. Jöjjetek, boruljunk le, hajoljunk meg, essünk térdre, alkotunk az Úr előtt. Mert ő a mi Istenünk, mi pedig legelőjének népe, kezében lévő nyáj vagyunk. Most, amikor halljátok szavát, ne keményítsétek meg szíveteket, mint Meribánál, amikor Masszánál voltatok a pusztában, ahol megkísértettek engem őseitek, próbára tettek, bár látták tetteimet. 40 évig bosszankodtam arra a nemzedékre, és ezt mondtam, tévejgő szívű nép ez, nem ismeri útjaimat. Meg is esküdtem haragomban, hogy nem mehetnek be a nyugalom helyére. Az elmúlt hetekben, amikor a gyülekezetért imádkoztam, akkor jött ez a kép, és erősödött meg bennem, hogy az elmúlt időszakban egyrészt hálásak lehetünk Istennek, hogy megőrzött minket a karantén ideje alatt a vírus veszélyétől, és a gyülekezetünkben nagyon sok minden Istennek hála működött, a házi csoportok összetartóbbak lettek, megerősödtek. Másrészt viszont érezzük azt, hogy van egyfajta szétszóratás még mindig. Az emberek egy része mer jönni a gyülekezetbe, másik része nem. Egy része, aki egyébként is bizonytalan volt, vagy távolabb volt, az még messzebb sodródott. Van, aki meg pont közelebb. Minden esetre nem olyan a helyzet, mint a régi. Nem is azért, mintha a régit szeretnénk visszahívni, hanem azért, mert valamiért Isten valószínűleg arra hív bennünket, hogy ennél sokkal inkább, sokkal erősebben tartsunk össze, és legyünk közösség. És ebben az időszakban, ebben a szétszóratásban tekintünk az előttünk levő hetekre, hónapokra, amiről semmit nem tudunk természetesen, vannak prognózisok, mindenféle. És nagyon szeretnénk élni úgy, ahogy előtte, vagy élni nyugodtan, és ezt az egész vírus kérdést úgy jól kitolni az életünkből, de mégis valahogy velünk van. Ebben az imádságban, ebben a lelki útban készülődve hozta elém Isten a 95. Zsoltárt. Nem erről akartam prédikálni eredetileg ezen a vasárnapon. És nagyon intenzíven szólt és mutatott dolgokat, és ezért van ma velünk itt ez az ének. Ez az ének, ami egy csodálatos zarándokének. Képzeljük el emögött az ének mögött azt a szituációt, hogy a zarándokok felmennek Jeruzsálembe, egyébben egyszer, és ott a templomban már várják őket. Várja őket egy pap, egy szolgáló, aki amikor megérkeznek Isten templomában, dalra fakad, és mivel ez egy zsoltár, amit valószínűleg azok is tudnak, akik mennek, hívja őket. Jöjjetek, örvendezzünk az Úr előtt. Gyertek, itt vagytok, megérkeztetek a hosszú útról, újjongjunk Isten a mi kősziklánk előtt. Olyan ez, mint amikor viszont látod a régi kedves családtagodat, akihez lehet, hogy egy évben egyszer, mondjuk karácsonykor, vagy egy születésnap alkalmával jutsz el, esetleg éveken keresztül nem látod, és aztán egy nagy családi eseményen újra találkoztok. És jó esetben örültök egymásnak. Megszólítja tehát ez az ember, ez a pap az arándokokat, és azt mondja nekik, gyertek, örüljünk Isten előtt. És két dolgot találunk itt ebben a zsoltárban, az örömben. Két dologra emlékezteti őket, megjelenik előttünk Izrael történetének két nagyon fontos motivuma, a teremtés és a pusztai vándorlás. A hódolatról szóló rész, az első öt vers a Zsoltárban arról beszél, hogy Isten szabadító, Isten a teremtő, Isten alkotta az eget, és az összes lehetséges képpel élve lefesti azt, hogy Isten mindenhol uralkodik. Uralkodik a legmagasabb és a legmélyebb helyen, széltébe, hosszába, ma így mondanánk vertikálisan, horizontálisan. Isten uralkodik a tengeren, az ókori ember gondolkodásában a tenger, az Isten ellenes, vagy ilyen káosz erők, ilyen kiszámíthatatlan erőknek a megtestesítője volt. Gondolkodtam, hogy ma ezt hogy mondanánk, talán úgy mondanánk, hogy Isten uralkodik a világűr felett, az összes üstökös, meg minden meteora kezébe van, szóval ne féljetek a tévejgő meteoroktól. Szóval Isten minden ilyen dolgot ural, minden olyan erőt, aminek számodra nincsen lehetőséged uralni. És Isten az ő jelenlétét ígéri az ő népének. És nem csak a világot formálta ő, hanem bennünket is, mindannyian az ő kezében vagyunk. A kezében lévő nyáj vagyunk, mert a Zsoltár aztán átfordul a második egységben arra, hogy emlékezteti ezeket az embereket ott is akkor, a zarándokokat, akik megérkeznek Isten házába, Jeruzsálembe, az egyiptomi szabadulásra. Arra, hogy az, amiért idejöttek, a szövetség megerősítése, az áldozatok bemutatása, ami majd ezután jön, az azért van, mert Isten kiszabadította az ő népét Egyiptomból. Szövetséget kötött velük. Megjelenik a szövetség kötési formula. Ő a mi Istenünk, mi pedig az ő népe vagyunk. Ez az identitásnak a tisztázása. Ő az Isten, mi pedig az ő nyája vagyunk. Az ő legelőjének a népe. És olyan jó lenne, hogyha ezen a ponton ez a Zsoltár úgy lezárulna azzal, hogy gyertek, kössünk szövetséget Istennel, szeressük Istent és egymást, ő is szeret bennünket, öleljük meg egymást, mutassuk be az áldozatot az esetleges elkövetett bűneinkért, és mindenki menjen haza békességgel, és jövőre újra ugyanitt. Ehhez képest a Zsoltár folytatódik a prófétai intőszóval. Ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket. Nagyon megdöbbentő az a példa, amivel ez az ember, aki várja ott a zarándokokat, illusztrálja ezt. Elmondja, hogy emlékezzetek vissza, a nagy szabadítás után a pusztai vándorlásnak a népe és generációja eltávolodott Istentől, elfordult tőle, hitetlen volt, és ezért nem mehettek be az ígéret földjére. Elképzelem, amint a zarándokok felérkeznek erre a helyre, várakozással elindul ez az örvendezős Zsoltár, és utána jön ez a negatív dolog. Nem lehetett volna valami kellemesebb példát hozni a múltunkból? Pont a leghitetlenebb generációt kellett. Nem lehetett volna valami kellemesebbet? Ünneprontó dolognak tűnik. Olyan, mintha egy ünnepségen a magyar történelem legsötétebb példáját hozná, mondjuk egy szónok példaként. De ami igazán megdöbbentő az az, hogy Isten jelenlétében az Úr házában valahol az időnek megnyílnak a kapui, és az a ma, amiben a zarándokok hallják ezt az intő szót és az emlékeztetést, az összekapcsolódik azzal a ma állapottal, amiben az a nép átélte Isten szabadítását, és aztán elfordult Istentől. Lehet, hogy ezt nehéz megérteni ebben a nagy melegben, meg minden, de az Isten tisztelet és az Isten előtt való emlékezésnek a különlegessége az, hogy generációk, akik több száz vagy akár ezer évvel egymástól távol élnek, összekapcsolódhatnak. És ez nem egy ilyen erkölcsi tanítás, ilyen moralizálás, hogy ne legyetek olyan rosszak, mint ők, hanem sokkal inkább arról beszél, hogy ti ugyanolyanok vagytok, mint ők. És ez megint nem csak egy ilyen erkölcsi ítélet, hanem képesek vagytok ugyanarra, mint ők. Ha nem fordultok Istenhez, és ha nem kötöttök vele szövetséget, ne gondoljátok, hogy veletek ez nem történhet meg. A veszélyre figyelmezteti ez a pap, ez a szolgáló, a zarándokokat, hogyha nem halljátok meg Isten szavát, hogyha megkeményítitek a szíveteket úgy, mint az őseitek, akkor el fogtok veszni. Mi volt ez a szív megkeményítése? Következő dolog történt, kihozta Isten a néped Egyiptomból, átélték a legnagyobb csodát, és utána különféle nehézségek jelentkeztek a pusztában. Vándoroltak, jöttek, mentek, nem volt víz, nem volt étel, nem bíztak Mózesben, és elkezdtek háborogni. És Masszánál és Meribánál, amiről olvastunk, ezen a helyen ezt a kérdést tették fel, közöttünk van-e az Úr, vagy sem? Isten jelenlétét kérdőjelezték meg. Nem azt kérdezték meg, hogy vajon átjöttünk a Vöröstengeren, mert arra még ők emlékeztek, hanem azt kérdezték meg, hogy most itt közöttünk van-e Isten, vagy sem. Erre mondja az írás, hogy tévejgő szívűek voltak, hitetlenek voltak, És ami megdöbbentő, hogy Isten, aki nem olyan régen megígérte nekik az ígéret földjét, és hogy bemehetnek, most megígéri nekik, hogy haragszom rátok, és az életben nem mentek be az ígéret földjére. És gondolhatnánk, hogy ó, egy hitetlenség miatt. Hát biztos, hogy Isten azért nem ennyire ilyen szigorú, és lehet, hogy egy hónap múlva majd újra szól, hogy na jó, lehiggadtam, mégse. Ez képest az történik, hogy az a nemzedék nem megy be az ígéret földjére, kivéve Józsué, Káleb, ugye, de hogy nem mennek be, és csak az utódaik fognak. És 40 éven át ott bolyonganak. Amikor én ilyen ifis voltam az első hónapokban, amikor hallottam ezt a történetet, én azt hittem, hogy ez azért 40 év, mert hogy Egyiptom és az ígéret földje akkora távolságra van, hogy ott 40 évig kellett menni. Mondjuk földrajzból is tudhattam volna, hogy nem. Ez talán egy ilyen néhány hónapos járóföld. Képzitek el, hogy egy olyan területen, amit mondjuk 2 hónap alatt meg lehet tenni, lehet, hogy a kortörténészek mondanák, hogy 4, mindegy, ott 40 évig jön, megy egy nép. Ha így, ezt így egy ilyen timelapse-en, ugye így látnánk a mozdulataikat, vagy az útvonalaikat, akkor ez egy ilyen körkörös tévegés lenne, ugye oda-vissza, letelepszik, megint elindul, tehát hogy tényleg egy ilyen helykereső, útkereső állapot. Elég kemény ítélet ez. Nem messze az ígéret földjétől, kijöve a szabadulás után Egyiptomból. Ez egy otthontalanság. Nem lehet Egyiptomba sem már visszamenni, és azt mondani, hogy ne haragudjatok, nem mehetnék mégis vissza. Visszafele nem nyílik a tenger, de nem mehet be sem. Rettenetes ítélet. És azt mondja ott, akkor ez az ember, aki fogadja a zarándokokat. Ne járjatok így. Ne történjék ez veletek. Vigyázzatok magatokra, mert benneteket is fenyeget ugyanez a veszély. És aztán fejlélegezhetünk esetleg, és azt mondhatjuk, hogy rendben, de hát azért ez az Ószövetség, mi azért egy kicsit jobb helyzetben vagyunk, nem? És megtörjük a homlokunkat, nem csak azért, mert melegünk van, és azt mondjuk, hogy hú de jó, nem fenyeget bennünket ez, hiszen mi az Újszövetség népe vagyunk, ugye Jézus Krisztusért Isten bennünket szeret, elfogad és megváltott, és ilyen rettenetes dolgok nem történhetnek velünk, mint az Ószövetség idején. Sőt, lehet, hogyha őszinte vagy, akkor még azt is mondhatod, hogy azért néha azt gondolom, hogy az Ószövetség Istene, mint egy kicsit más lenne, mint az Újszövetség Istene. De természetesen ez nincs így, de érezhetjük ebből ezt. Fordítsuk most magunk felé egy picit ennek az üzenetét és ezt a gondolatsort. És ne vegyük még feltétlenül rögtön teljesen így magunkra, hanem egy pici távolságból nézzünk rá erre, és azt mondhatjuk, és be kell látnunk, hogy az, amire itt a Zsoltár utal, az ember természetéről beszél. Arról, hogy az ember, tudjuk, a bűnesek miatt rendelkezik egy olyan rendszerhibával, hogyha tehetné a jót, ha követhetné Istent, hogyha látja, hogy mi neki a jó, nem feltétlen tudja azt végrehajtani. Nem feltétlen tudja bejárni azt az utat. Az az ember, aki tudja, hogy mi lenne az érdek, hogy mi lenne neki a jó, hogy mi lenne a másnak a jó, nem feltétlenül tudja, sőt, inkább nem tudja bejárni azt az utat a bűn miatt. Mert 2 irányba letér erről az útról, az egyiket így nevezi az ige, a zsidókhoz írt levél, hogy elkeseredés, a másik pedig a csábítás. Másrészt látunk ebben az emberi természetre vonatkozóan egy spirált, egy lefele húzó spirált. Megtörténik a szabadítás, eltelik egy kis idő, aztán jönnek a szabadítással ellentmondó események, amik azt mondják, hogy mintha nem is lett volna az egész igaz, megkérdőjelezik a dolgokat, jön a megkeményedés, az ebből fakadó hitetlenség, az eltávolodás, a bolyongás és az elmerülés a hiába valóságban. De ami igazán megdöbbentő volt a számomra ebből az igéből, az az, hogy ez a megkeményíteni a szívedet, ez nem egy ilyen passzív dolog, nem olyan, mint amikor kínhagysz mondjuk egy ételt, mondjuk a kenyeret kínhagyod például a konyhapulton, és 2 nap után megkeményedik, mert úgy elmegy belőle a levegő, a kenyér ezért nem tett semmit, hanem ez egy aktív dolog. Megkeményítem a szívemet, értitek? Nagyon megdöbbentő. Én csinálom, te csinálod. És mondhatnád, hogy haj, ne hibáztass már, ez van az igében. Hogy ez egy aktív, értitek, az aktív részesei vagyunk. Pál apostol azt mondja, hogy cselekszem azt, amit nem akarok, a bűnt. Felismeri az emberi természetnek ezt a jellegzetességét. Mi tehát a szív megkeményítése? És kezdjük közelengedni magunkhoz ezt az egész történetet. Itt az Isten tiszteletem most, hiszem, hogy Szentlélek munkálkodik, és valami hasonló dolog történhet velünk, mint azzal a zarándok néppel, aki akkor ott felment a Jeruzsálemi templomba. Az istentisztelet lehet az az idő és tér, ahol ezek az időbeli dolgok összeérnek. És gondolatban, lélekben láthatjuk azt a nemzedéket, aki elfordult Istentől, és aki soha nem ment be az ígéret földjére. És engedjük egy kicsit közel az homagunkhoz ezt, ha van egy kis képzelőerőnk, akkor el is tudjuk őket képzelni. Ezek nem ilyen arctalan valakik voltak, ezeknek az embereknek arcuk volt, sorsuk volt, nevük volt. Persze teoretikus a feltételezés, de lehettek volna boldogok Istennel. És elfordultak Istentől. És láthatjuk magunk előtt a zarándokokat, vagy akár az Ószövetség embereit, vagy keresztényeket az eltett 2000 évben, akiket megszólított Isten. És így lehetünk most együtt az Isten tiszteleten, Isten jelenlétébe. És megszólíthat bennünket ugyanez a figyelmeztetés. Ma az őt szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket. Egy szeretetteli hívás. Elkeseredés vagy csábítás. Ez a két irány, ahogy a szívünk megkeményedhet. Az elkeseredésből fakadó csalódások miatt azt mondjuk, hogy Isten, ez vagy te, nem is vagy hűséges, nem éri meg hinni. Ez a kereszténység. Ez az út, amit nekem szánsz. És szépen lassan azt mondom, hogy járom inkább a magam útját. Tudod mit, hagyjuk egymást inkább békén. A másik pedig, amikor valaki tudja, hogy szüksége van Istenre, de nagyobb erővel vonzza valami más. Miért hitetlenség ez? Azért, mert nem hiszed el, hogy Isten tesz boldoggá, hanem azt hiszed, hogy azt tesz boldoggá, amit csábít, ugye? A bűn. Hogy majd akkor lesz-e boldog, arra van szükségem, és tulajdonképpen nem hiszed el, hogy akkor lesz-e boldog, ha nem teszed meg azt, amire Isten azt mondja, hogy bűn. És idők és koroknak a távolságával megszűnve Isten jelenlétébe állhatunk, és a saját arcunkra ismerhetünk millió arcában. És most már közel engedhetjük magunkat ehhez a kérdéshez, és Isten lelke végezze el, hogy itt ezen az Isten tiszteleten ez megtörténhessen. Mit jelent számodra ez, és hogyan érint téged a hitetlenség? És csak egy-két példát hadd mondjak. Nem hiszem el, hogy Isten megszabadít. Nem hiszem el, hogy szükségem van rá, hiszen én elég jó vagyok. Nem hiszem el, hogy megszabadít, mert nem tapasztalom, és egy csomószor kértem. Milyen Isten az, akihez imádkozunk, és nem teszi meg? Milyen Isten az, aki más meggyógyít, engem meg nem? Milyen Isten az, és sorolhatnánk? Nem hiszem el, hogy Isten jövőt ad. Ez a nép ott akkor nem hitte el. Nem hiszem el, hogy érdemes volt otthagyni a régit. Lehet, hogy ezt soha nem mondtad ki, és ezt csak Isten látja a szívedbe, hogy néha megfordul benned, hogy akkor, amikor döntöttem Isten mellett, na, akkor voltam egy jó nagy szamár. Lehettem volna sikeres, lehettem volna boldog, vagy egy könnyebb életet élhettem volna, és itt küzdök keresztényként. Vagy vissza megint ahhoz a generációhoz. Nem hiszem el, hogy a vezető alkalmas, és hogy jó irányba vezetne, és hogy vele lenne az Isten, mert a nép megkérdezte, hogy Mózessel vele van-e az Isten, pedig egy nagyon tekintélyes vezető volt. Nem hiszem el, hogy az élet nem egy nagy és értelmetlen küzdés, hanem hogy Isten terve érvényesül benne, és nem is akarok inkább rossz példákat mondani, nem sorolom tovább, mert a lélek felfedi majd neked, hogy mi az, ami számodra most a hitetlenség. Kérlek, hogy ne kezdj védekezni magadban. Én, ha ott ülnék a sorok közt lélekben, Isten előtt, persze nem mondanám el senkinek, biztos elkezdenék védekezni. Hogy uram, azért ismersz, tehát próbálkozom. Azért nem vagyok annyira hitetlen. Biztos vannak nálam hitetlen emberek, na jó, néha igen, de hogy... És elkezdenék Istennel így magyarázkodni, meg így beszélni vele, hogy de azért nem ennyire súlyos a helyzet, nem? Egyek vagyunk mindenben. Lelkész és gyülekezet, vezető és vezetett, szülő és gyerek, idős és fiatal. Nem vagyunk rosszabbak egymásnál e tekintetben, de jobbak sem. És azért van velünk ma ez az ige, mert Isten arra hív bennünket, hogy forduljunk mindezzel hozzá. Befejezés előtt még egy fontos gondolatot, hogy miért veszélyes ez? Azért, mert nem csak úgy lehet Istentől elfordulni és megkeményedni, hogy ezt tudatosan tesszük. Az sokkal jobban kézzelfogható, amikor valaki azt mondja, hogy igen, elfordultam Istentől, egy bizonyos ideje már nem imádkozom, és meg vagyok rá sértődve, és meg vagyok sebezve, és azt mondom, hogy ez nem lehet, értitek? Ez az aktív formája, mikor hoztam akár egy döntést, vagy így tudatosan nemet mondtam, de a másik formája, és lehet, hogy ebben vagy, amikor passzív módon keményedünk meg, és nem csinálunk semmit. És azt mondjuk, hogy Uram, persze nem mondjuk, csak gondoljuk. Uram, majd ha akarsz valamit, akkor szóljál. Jó? Ezt a kapcsolatokból ismerjük, aki a passzív-agresszív módon működik, az ilyen. Csak úgy elhallgatunk. Eddig szolgáltam, most nem szolgálok, vagy eddig ezt csináltam, azt csináltam, most nem, és ez a passzív elfordulás. És ebbe az a nehéz, hogy ehhez nagyon nehezen lehet viszonyulni. Igen, ez a passzív forma, vegyél észre, Uram. A lényeg, hogy Isten itt ezen az Isten tiszteleten most, hiszem, hogy azért hozta elénk ezt az igét, mert meg akarja lágyítani a szívünket. Akár most nagyon megkeményedve vagyunk, akár nem. Befejezésül, a 95. Zsoltár pontosan olyan, mint a tékozó fiú története. Nem tudom, feltűnt-e, hogy befejezetlen. Azzal ér véget, hogy meg is haragudtam rá, hogy nem vehetnek be a nyugalom helyére, pont. Valószínűleg a kultuszban, az zarándoklat idején ezután jött egy következő zsoltár, vagy jött egy következő szó, amiben megszólította a prófétai szó a gyülekezetet, és ment tovább az Isten tisztelet. Ez az eleje, ki van vágva. De minden ilyen történet, ami nem fejeződik be a Szentírásban, az gyanús. Arra nézve, hogy ez a mi életünkbe fejeződik be, a mi közösségeinkbe. És ahány élet és ahány közösség, úgy fejeződik be a történet. És az evangélium ma, ami megtérésre hív bennünket, és ami az úrvacsorai közösségbe, a szövetség megújítására hív bennünket, az az, hogy Jézus Krisztus, a megváltott Isten azért küldte el, hogy megmentsen bennünket, és az ő szabadítását megmutassa és bebizonyítsa, és hogy Krisztus elszenvedte Isten haragját. Ha nem jön el Krisztus, akkor ugyanaz történt volna velünk, és ugyanaz történne, mint azzal a néppel ott és akkor. De ő elhordozta a bűneink büntetését. De ami még egy csavar a történetben, hogy Krisztus mindeközben együtt érez velünk a hitetlenségben. Azért, mert azt a két dolgot, aminek ez az ige szerint a megnyilvánulás, az elkeseredés és a kísértés, mindkettőt átélte. Gondoljatok el, milyen elkeserítő volt azokkal a tanítványokkal lenni. Ha én olvasom ezeket a történeteket egybe, én nagyon dühös tudok lenni, hogy lehettek ilyenek, hogy lehettek ennyire értetetlenek. Persze én ugyanolyan vagyok, de hogy lehetnek ilyenek, és el tudjátok képzelni, amikor felsóhajt Krisztus, hogy ó, hitetlen és elfajult nemzedék, meddig szenvedlek még el titeket? Mennyire elkeserítő lehetett ezt látni? Mennyire elkeserítő lehetett neki látnia azt, hogy a farizeusok, akik betű szerint ismerik fel a törvényt, nem veszik észre, hogy ő a messiás. Hé, én vagyok, rólam szólnak az írások. Mennyire elkeserítő lehetett ez? Akkor is, hogyha ő feltehetően abba a hitetlenségben, amiben mi nem esett, hiszen egy volt az atyával, értitek? De az érzelmi részét, az emberi részét teljesen átérte. Kísértés. Megkísértetett. A kísért a szolgát elején kivitte a pusztába, és minden lehetséges módon megkísértette. Ezért Krisztus együtt tud veled érezni. És ebbe különbözik ő minden embertől. Lehet egy lelkész, vagy egy vezető, fejbevágott téged egy csomószor ezzel, hogy hitetlen vagy, és tér meg, és az nem a krisztusi indulat volt. Mert Krisztus a komolyságát nem azzal adja meg ennek a kérésnek, hogy ne keményítsd meg a szívedet, hogy kiabál, vagy hogy tekintélyből beszél, hanem hogy rámutat az ő sebeire. És azt mondja, nézd, ez volt az ára. Hogy ne legyél az Istentől elszakítva, ezért kérlek, hogy ne keményítsd meg a szívedet, hanem térj hozzám. És ne kezdj el stratégiákat gyártani, ne kezdj el fogadkozni, hogy majd mi mindent csinálsz másként, hogy milyen jó leszel innentől, hanem tarts bűnbánatot, és térj hozzám. Így állhat helyre a bizalom köztünk. Kedves gazdagréti református gyülekezet, Isten olykor pusztában bolyongó és szétszóratásba levő népe, olykor megérkezett és együtt lévő összegyülekezett közösség, boruljunk le a mi Urunk előtt. Tárjuk fel a szívünket elé. Lehet az Istennel való találkozás a kérdéseknek, a kételkedésnek is a helye. Hozzuk elé. De kérlek, kérve kérlek, ne térj ki Isten elől, ne térj ki az ő hívása elől, ne magyarázkodj előtte. Boruljunk le, tárjuk elé a szívünket, tartsuk bűnbánatot, és kérjük, hogy adja nekünk a hitet, hogy szüljön bennünket újjá, hogy töltsön be a Szent Lelkével, hogy azok lehessünk, akinek alkotott minket, az ő legelőjének népe és az ő nyája. Amen.
Imádkozzunk. Jézus Krisztus, hű pásztorunk, áldunk és magasztalunk téged azért a nagy és felfoghatatlan tettért, amit a kereszten értünk cselekedtél. Hálával és hűséggel van vele az tele a szívünk. Szeretnénk ezt nem csak ebben a pillanatokban, ebben az órában megtapasztalni és átérezni, hanem életünk minden napján. Urunk, neked adjuk a szívünket, odaadjuk az életünket, a te kezedbe helyezzük a jövőnket. Téged vallunk meg Istenünknek, hű pásztorunknak. Hozzád tartozunk, és mi a te nyájad vagyunk. És senki és semmi nem vehet ki, nem szakíthat ki a te kezedből. Ez a mi hitvallásunk, ez a mi odaszánásunk, válaszként arra, amit te tettél értünk. Hadd legyen ez jó illat. Hadd teremjen ez 30-szor, 60-szor, 100-szor annyit. Küldj bennünket, vezess bennünket, hadd legyünk áldássá. Hadd szórjuk a te szavadat, a te cselekedeteidet, az irgalmasság cselekedeteit. Kérünk, hogy könyörülj a gyülekezetünkön, a lakótelepünkön, a városunkon, az országunkon, Európán, a teremtett világon. Küld Szent Lelked, hogy felébresszen is, mi pedig meghalljuk a szót. Könyörgünk betegeinkért, gyászolóinkért, munkahelyi vagy bármilyen krízisben lévő testvéreinkért, hogy állj meg szívük előtt, és beszélj hozzájuk, mint irgalmas Úr, mint aki mindenek feletti hatalommal bíró Úr, akinek kezében van az egész teremtett világ, sőt azon túl is minden. Jézus Krisztus nevében kérünk, hogy hallgass meg bennünket, aki így tanított imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.